Hát én azt gondolom, hogy érdemes lesz az Apple-el elkezdeni, hiszen az egyik legnagyobb horderejű hírcsomag jött tőlük. Ugyanis több terméket is bemutattak. Többek közt az Apple Watch 6-ot és az Apple Watch SE-t. Gyakorlatilag az Apple Watch 6 az nyilván a Apple csúcsórájának a következő generációja, ami hát leginkább a véroxigén szintméréssel lesz több, mint az előző generáció. Ez tulajdonképpen várható volt, hogy az élettani funkciókat, azokat még tovább bővítik az Apple Watch kapcsán. Nagyon sokan szeretik ezért az Apple Watchot, mert egy nagyon jó visszajelzést ad arról, hogy éppen történhet valami gond esetleg.
Igen, ami azt jelenti, a véroxigén szintmérés az egy nagyon beágyazott funkció lesz. 15 másodpercet vesz amúgy elvileg igénybe a mérés, és akár alvás közben is automatikusan tudja ellenőrizni ezt az óra. Tehát igen, a diagnosztikai és egészségügyi funkciók mondhatni, hogy erősebbek, mint bármikor, de nagyjából azért, ha össze akarjuk foglalni az órát, szerintem pont annyi fejlődés történt, mint amúgy egy generációváltásnál szokott, tehát semmi egetrengető nem, csak hát jobb lett. Amúgy a hardware 20%-ot gyorsult, a kijelző napfény alatt akár 2,5-szer fényesebb a gyártó szerint. Szerintünk nem, mert már az elődnél is 1000 nites fehér fényerőt emlegetett az Apple, amit nehéz lenne 2,5-szeresen felülmúlni szerintem, tehát nem tudom, láttunk már olyan kijelzőt mobileszközben? Közelében sem. De lehet aztán, hogy valamit ott a kontraszton, vagy valamin variáltak, ami miatt a nap végén tényleg olvashatóbb lesz fényben a kijelző, ki tudja. Az Always On megjelentésnél mostantól azt is láthatjuk, hogy milyen magasan vagyunk épp a tengerszint fölött, és persze egy csomó új watchface, vagyis számlap is érkezett az új órával együtt.
Kétféle méretben lesz elérhető, 40 és 44 mm-es tokokkal, ez már így volt a Series 5-nél is. Lesz ez a piros változat alumínium tokkal, és lesz még ezüst és kék színben is. Jön új szíj, lesz egy ilyen seamless jellegű, tehát csat nélküli gumiszíj, lesz fonott szövetszíj, és millió új watchface, de hát ezeket a újfajta megjelenéseket, ezeket megkapja a többi Apple Watch is, tehát csak emiatt nem lesz érdemes Watch 6-ra váltani. Ugye LKG is van benne, 5 GHz-es Wi-Fi, van, amelyik eSIM képes, tehát
megfelelő mobilhálózatokat. Mobilhálózat, így van.
Az ára pedig igazából nem lett több, mint az előzőnek. Ráadásul bejött egy olcsó változat is, az SE, ami hát ugye ismerjük, hogy az iPhone-nál és az SE mindig a jobb áru eszköz.
Egyébként minek a rövidítése? Már nem special edition, gondolom.
Nem, náluk. De ezt soha nem mondták hivatalosan.
Jó.
Úgyhogy ezt igazából Igen. Nem tudjuk. Ez egy elérhető áru alternatíva. Ebbe az S5 került, az Apple S5, ami a Watch 5-ből megismert Apple S5, egyébként a 6-osban meg az S60, ami, mint azt mondtad már, erősebb jóval, mint az S5, de szerintem így is bőségesen elég lesz, és hát ennek is van egy elég jó ára, úgyhogy gyakorlatilag az S5-öt, mint hogyha átnevezték volna a Watch 5-ről SE-re, és ami érdekes, hogy megmarad a Series 3 is a kínálatban, ami pedig egy nagyon-nagyon kedvező, nagyon versenyképes árat fog kapni.
Igen, ott még ugye 38 vagy 42 mm-es tokméret van, mert az SE-nél már nyilván 40 és 44, tehát nőtt az óra. Még annyit talán érdemes elmondani, hogy az Apple hangsúlyozta, hogy ők ugye 2030-ra teljes karbonsemlegességet ígértek, és ehhez hozzájárul majd az is, hogy a Watch SE a 100%-ban újrahasznosított alumíniumházat kap majd, illetve, hogy a töltőadaptert is kihagyják belőle.
Sajnos igen.
Minden igaz. Hát igen. Amúgy szerintem technikailag ennek a Series 3-at kéne váltania, mert az már elég régóta piacon van, de mégse váltja le, mert hogy továbbra is piacon marad. Mindegy, erősített okosórás fronton az Apple szerintem így lehetne összefoglalni a történteket. És erősít a különféle szolgáltatások kapcsán is. Jó pár hónapja mondtuk el, hogy egyre nagyobb bevétele van a különféle digitális szolgáltatásokból az Apple-nek, és hát amúgy mindenki másnak is, aki ezt jól csinálja. Úgyhogy várható volt, hogy ezzel kapcsolatban is variálnak valamit. Azt variálták, hogy Apple One néven egy egységesített szolgáltatás csomagot lehet majd a jövőben megvásárolni náluk, amiből három erőfizetői csomag van. Az Individual az Apple Musicot, az Apple TV Plus-t, az Apple Arcade-et, tehát ugye a játékos platformjukat, nem is tudom, milyen a jó magyar szó. Amúgy, de beszéltünk az Arcade-ről is sokat, hogy különféle cross-platform játék megoldások, hordozható gépeken komolyabb játékok, és a többi, és a többi. Illetve 50 gigabájtnyi extra iCloud tárhely lesz a kisebbik csomagban. Lesz egy családi csomag körülbelül ilyen harmadával drágábban. Itt már 200 gigabájtos az iCloud tárhely, viszont osztozkodni kell rajta, mert legfeljebb 6 tagot tud majd a rendszer számlálni.
Ez az a két csomag, ami lesz Magyarországon is nagyon hamarosan, és lesz a fullos csomag, amiben egyrészt 2 terabájtnyi iCloud tároló lesz, másrészt benne lesz az Apple News Plus, illetve a frissen bemutatott Fitness Plus is, ami egy ilyen kiegészített fitness csomag, hogy ilyen videókból lehet másolgatva fejlődni, meg tényleg vannak ilyen beállított edzésprogramok. Ugye ez a két szolgáltatás, ez egyelőre nem jön még Európába se, nemhogy Magyarországra, úgyhogy emiatt sajnos nem lesz a legdrágább csomag elérhető Magyarországon, viszont hát sajnos így a 2 terabájtnyi iCloud tárolóról is le fog maradni, aki nem külön veszi meg.
De külön meg lehet venni, úgyhogy igazából azért megoldható a dolog. Hogy mennyire tűnik erősnek ez az egész kombó, arról azért sokat elmond, hogy időközben a Spotify már közleményt is adott ki, amelyben az Apple versenyellenes magatartása miatt kérik számon. Konkrétan ugye nem nevezték meg, hogy melyik termékkel vagy szolgáltatással van problémájuk, de nyilvánvaló, hogy az Apple van tette be náluk a kaput, vagy verte ki a biztosítékot. Idézem őket, az Apple ismét erőfölényét kihasználva tisztességtelen gyakorlatot valósít meg azzal, hogy hátrányos helyzetbe hozza a versenytársakat és megfosztja a fogyasztókat más szolgáltatók szolgáltatásainak előnyben részesítésétől. Nem hiszem, hogy ez meg fogja állni bármelyik bíróságon is a helyét, hiszen Spotify-ra pont ugyanúgy elő lehet fizetni. Az egy másik kérdés, hogy a konkurenseknek lehet, hogy az áraikon egy kicsit csavarniuk kell, mert ha az Apple-nél X dollárért, amit most nem mondhatunk ki, ugye ilyen különféle médiatörvények miatt, de ha X dollárért az Apple-nél kapok egybe TV-sz, vagyis hát film streaming szolgáltatás, meg zenei szolgáltatás, meg még mellé tárhelyet is, és ha ez külön összelegózom, mondjuk 3x-be kerül, akkor nyilván azért sok felhasználó lesz, aki az olcsóbb megoldást választja, úgyhogy én számítok arra, hogy más szolgáltatóknál lesz némi árcsökkentés.
Hát optimális esetben egyébként így kéne működni a piaci versenynek, hogy valaki többet ad, ügyesebben adja, jobb csomagban adja. Nyilván a Spotify-nak sem tiltaná meg senki azt, hogy esetleg egy más tartalomszolgáltató valakinek mondjuk zenei platformja nincs, de van akár videós, akár játékos, azzal összefogjon. Nem hinném, hogy ezzel bármit is el fognak tudni érni. Nyilvánvalóan a zenei oldalon nehezebb megoldani exkluzív tartalmakkal a magukhoz édesgetést, mint hogyha egy videós platformról beszélnénk. Furcsa. Nagyon furcsa, hogy ez így ennyire szemét szúrt.
Komoly kombó ez így szerintem az Apple van, úgyhogy nem csoda, hogy a Spotify háborog. Menjünk tovább, hogy mit mutatott még be az Apple az iPad-et 10 évvel ezelőtt, úgyhogy várható volt, hogy, hogy több mint 500 millió eladott példány után hát lesz új,
frissült, igen.
És lett új.
Lett új, igen. Van iPad Air-ünk, ugye a Pro-t azt már idén frissítették egyszer, úgyhogy az egyértelmű volt, hogy az nem kap komoly frissítést. Az iPad Air viszont kapott, ami gyakorlatilag egy új külsőben vehető először szemügyre. Gyakorlatilag az iPad Pro külsejét kell elképzelnünk, azzal a különbséggel, hogy bár ugye a Home gomb eltűnt, a Face ID nem került be a rendszerbe, helyette bekapcsoló gomba épített túlnyomatolvasó van, ami az Apple-nél elsőként ennél az iPad Air-nél jelent meg, és hát nem tudjuk, hogy lesz-e még bármilyen folytatása, de az biztos, hogy külsőre nagyon közel van az Pro-hoz az Air, szűkek a kávák, a Lightning csatlakozót végre USB-C-vel váltották ki, és maradt egy 1640x2360 pixelen a Liquid Retina néven hallgató kijelző, ami 10,9 hüvelykes. És ami érdekes, hogy ugyebár iPhone 12 most nem volt a rendezvényen, ugye szokás, hogy az Apple szeptemberben mutatja be az iPhone-okat, most nem így történt, de bemutatták ezzel az iPad Air-rel együtt az Apple A14 Bionic rendszercsipet, ami hát a piacnak az első 5 nanométeres gyártatechnológiájú lapkája, ami hát igen érdekes, vagy hát igen.
Hol tart most az Intel? ne bántsuk őket meg innen. Mindegy, menjünk tovább.
Tehát ugye ennek a 6 magos processzora 30%-kal erős, ilyen pontosabban 6 magos processzora van, 30%-kal erősebb a grafikai oldal, mint az előzőnél, és összességében nettó 40%-os erősödést mond az előzőhöz képest az Apple, tehát egy bivaly erős hardware-ről beszélünk, hát már az A12, még az A13 is gyakorlatilag kiemelkedett a mobil rendszercsippek mezőnyéből, úgyhogy ilyen téren valószínűleg nem lesz gond az új iPad Air-rel sem.
Hadd mondjam még azért pár szót róla, sztereó hangszorókat is kapott, tökre kell, Wi-Fi 6 kapcsolatot is, Apple Pencil támogatást, van rajta ilyen mágneses rögzítő felület, hogy opcionálisan billentyűzetet, meg trackpadet is lehessen hozzáadni, ugye iPadOS 14 fut rajta az első pillanattól kezdve, és nálunk októbertől lesz elérhető Astra szürke, Rose Gold, vagy hát Rosé arany, ezüst, zöld és égszínkék színekben, szóval elég komoly a színválaszték is, 64 vagy 256 GB-os tárolóval, és hát szokásos Wi-Fi only vagy Wi-Fi plusz cellular option is van. Nem csökkentették az árat itt a szülinap alkalmából, szóval, hogy nem lesz egy fidéres dolog, de persze az Apple azért elmondta, hogy ez az eddigi legjobb iPad, bár szerintem ezt nagyjából mindegyiknél el szokták mondani, de...
Kivéve az iPad 2020 8 gennél, amit szintén bemutattak, és ami szintén egy belépő szintű iPad. Gyakorlatilag, hogyha elképzelünk egy iPad-et 5 évvel ezelőttről, ez pontosan ugyanúgy néz ki, tehát elől home gomb, jó vastag kávák, ilyen alumínium hátlap, ez a szokásos iPad, amit egy iPadnek el szoktunk tudni képzelni.
10,2 hüvelykes kijelző, Lightning csati, A12 Bionic chip. Egyébként én azt gyanítom, hogy ez is az oktatásra megy rá, mert ugye az erődje is iszonyú népszerű volt Amerikában, és iskolák szerintem 100 000-es évvel vásárolták fel, most mondtam egy számot, nem tudom, hogy pontosan mennyit adtak el belőle. Ez körülbelül, hát most hogy is számolgatok itt egyet, kicsit több mint fele annyiról indul majd az ára, mint az új iPad Air-nek, a 2020-asnak, de azért ezt is föl lehet 128 GB tárhelyel meg színfoglalattal extrázni nagyjából addig, ahol a Wi-Fi only kisebb tárhelyes iPad Air indul, de azért ez egy megfizethetőbb gép, és szerintem lesz komoly piaca.
És ami érdekes, hogy az Apple Pencil támogatás ebben már belekerült, úgyhogy esetleg aki még gondolkozik, hogy az előzőt vegye meg, vagy ezt, ebből a belépő szintűből, annak lehet, hogy ezzel is fogja dönteni a kérdést, és ahogy azt mondtad is, a diákoknak Amerikában egy igen komoly kedvezmény jár egyébként a gép után, még az egyébként is kedvező alapárhoz képest.
Na, milyen hírrel menjünk tovább? Csak így margóra azért, csak nem akarok ennyit az Apple-ről beszélni, hogy az amerikai vámhivatal szerint a OnePlus új fülhallgatója, a True Wireless Stereo fülhallgatója, a Buds túlságosan hasonlít az Apple AirPods-ra, úgyhogy hát ő lefoglaltak egy szállítmányt belőle, de menjünk szerintem tovább, mert sok lesz az Apple-ös hírből. Mi az Ákos, ami... Ja, hát mondjuk azért igen, az, hogy 40 milliárd dollárért vásárolja föl az ARM-et, az Nvidia az mindenképp a hét egyik legfontosabb híre, és majdnem ki is hagytam. Ugye az ARM az korábban a SoftBank nevű cégnél volt, akik annak idején 2016-ban 32 milliárd amerikai dollárt adtak érte, és most úgy vállalnak meg tőle ennyiért, hogy az előző üzletében üzemi veszteséget termeltek vele. Ebbe benne van egyébként, hogy a SoftBank most épp úszik az adósságban, tehát ő nyilván érdekeltek voltak abban, hogy a könnyen értékesíthető és üzemi szinten nem túl jól teljesítő divíziót lecsatolják magukról. Úgyhogy a felvásárlásra a SoftBank majd 12 milliárd dollárnyi készpénzt kap, amiből 2 milliárd dollár gyorsan kifizetésre kerül az aláírásért cserébe, 21,5 millió dollárt az Nvidia részvényekben térít meg, továbbá 5 milliárd dollár jár még készpénzben, vagy Nvidia részvényekben, ha az ARM elér bizonyos publikusan nem meghatározott üzleti célokat, végül pedig 1,5 milliárd dollárnyi tőke kerül bevonásra, ami az ARM alkalmazottainak lesz kifizetve. Az üzletet az érintettek jóvá hagyták, és beadták a kérelmeket az engedélyezésre a helyi hatóságoknál. Ebből a szempontból Kína lehet a legnagyobb kérdés, ugyanis az akvizícióval az ARM japán tulajdonban az USA szárnyai alá vándorolna, és manapság ugye hát nincs túl nagy barátság az Egyesült Államok és Kína között, nem kell mondani, hogy a Huawei botrányról van szó. Egyébként a felvásárlás végrehajtására az Nvidia és a SoftBank jelenleg 18 hónapot számol. Elmondjuk, hogy mi az ARM? Nvidia-t azért valószínű mindenki ismeri a videókártyákról. Ugye ARM, amiről mi a leginkább ismeretjük őket, azok a különféle RISC processzoroknak, amik az összes hallgatónk zsebében lévő okostelefonban dolgoznak, azoknak az architektúrájáért felelt tulajdonképpen tőlük. Veszik licenszerik, nem tudom, hogy mi a jó szó rá. Ezt tehát, hogy a mobil processzorok gyártásában egy nagyon komoly szereplőről van szó, függetlenül attól, hogy ők maguk nem gyártanak processzort.
Igen, gyakorlatilag nevezhetjük egy uralkodónak ezen a piacon, tehát mindenki, hogyha van egy Apple rendszercsip, egy Huawei rendszercsip, ami az már mondjuk nem, de az volt, meg a Qualcomm rendszercsipek, minden ARM technológiával megy, és ugye az Apple pontosan abba az irányba indult el, hogy az asztali számítógépek rendszercsipjeként is működhessen az ARM licenszelt processzor.
Mikor ilyen két hónapja beszéltünk szerintem, hogy ugye az Intel szakítanak.
Annyira megállt így a fejlesztéssel, hogy muszáj voltak lépni. Szóval alapvetően az látszik kívülről, hogy bár már a nyár eleje óta van szó erről, hogy esetleg lenne egy ilyen felvásárlás, igen komolyan felvirágozóban van az ARM, hogyha tényleg ez az irány, és lehet, hogyha az Apple meglépi ezt, akkor több egyéb gyártó is követni.
Azért a Margóra még hozzáteszem, hogy itt a szerver processzoroknál is egy elég komoly tényező az ARM architektúra, tehát nem csak az okos telefonokra kell gondolni, tehát óriási nagy dolog az, hogy az Nvidia most vásárolt magának gyakorlatilag egy processzor architektúrát, és ráadásul pont azt, ami pörög, és megy, és jövőben mutató. Mindegy, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz-e ennek még bármilyen folytatása. Elég komoly dolog ez, és nincs már egy percünk sem, Ákos, mi az, amit még gyorsan megosztanál?
Sony Xperia 5.2 most mutatkozott be, OLED kijelző, 6,1 hüvelyk, Dolby Atmos, Full HD kijelző.
240 Hz-en?
240 Hz-es, igen. Snapdragon 865, tehát egy igazi csúcsmobilt hoztak.
Klasszikus formatervben pont múlt héten, vagy múlt előtti héten
múlt
beszéltünk
héten
erről?
A Sonicról, hogy... igen.
Úgyhogy hozták. Amúgy tök mutatós és jól felismerhető Sony okostelefon. És csúcsmodell. Azonban ugye múlt héten pont erről is beszéltünk, hogy szép-szép, de azért inkább felső középkategória volt a múlt heti tesztalanyunk. Ez meg most hardware-ben is egy csúcsmodell, viszont most elfogyott az időnk, jön egy kis reklám, aztán a klasszikus feles hírek, majd zene, utána pedig folytatjuk a szenzort a Galaxy Z Fold 2 tesztjével, maradjon.